Trollal folytatjuk, aki igazán szórakoztató dolgot vitt véghez.
Hát ezzel... Nem meséljük el az előzményeket, mert nagyon kusza, bonyolult, és azt nem fogják megérteni a hallgatók, mert mi nem fogjuk tudni ezt most így átadni.
Nézett és esett ki ez miatt sok mindenki, aki része volt ennek a történetnek, már pedig elég könnyen a része lehetett bárki, de igazán szórakoztató is ugyanakkor. Hát a lényeg az, hogy van ez az Ellen McMasters nevű Wikipédia oldal, vagyis hát volt, most már szerintem nincs, ezt javították, korrigálták, aki egy híres 19. századi skút feltaláló.
Igen.
Tulajdonképpen. Az ő nevéhez fűződik a kenyérpirító feltalálása.
Igen. Így igaz.
Így mutatta be a szabadalmat, ugye? Ja, a szabadalmi kérelmet, úgyhogy hát ő dolgozta ki. Legalábbis hát ezt gondolhatták nagyon sokan egészen mostanáig éveken keresztül, és gondolták is sokan ezt.
10 éven keresztül igazából.
Igen.
Fenn volt a Wikipédián ez az adat, hogy ő a feltalálója a kenyérpirítónak. De hát tulajdonképpen az történt, hogy egy ilyen nevű férfi kicsit meghekkelte a Wikipédiát, és átírta.
Nagyon nagy hack műveletre nem volt
hát nem, igazából
szükség, hiszen
nem.
Egy szabadon szerkeszthető online felületről beszélünk, hogyha Wikipédiáról van szó. És Ellen McMasters egyébként most 30 éves repülőmérnök, félig skót, félig japán származású, Londonban él, és ott is dolgozik, és tulajdonképpen ennek az egész Wikipédia cikknek és ennek a tudósnak, ennek a nem létező fiktív tudósnak a története az ő egyetemista korából indult, ami tulajdonképpen úgy, vagy az történt abban az időszakban, hogy egy hallgatótársa az egyetemen, az mutatott neki egy ilyen fintát, hogy a Wikipédia, miután sokat olvasgatta,
van olyan vezetékni, hogy finta.
Sokat, tényleg?
Igen.
Miért? Sokat olvasgatta a Wikipédiát, és hát időnként, mikor így nagyon unalmasak voltak az órák, akkor így egyszer így beleszerkesztett az egyikbe, és valamilyen feltalálónak a nevéhez odaírta, vagy kitörölte, és odaírta a saját nevét, és senkinek nem tűnt fel. És ezt megmutatta Ellen McMastersnek is, aki hát nagyon jó derült ezen, és eldöntött, hogy akkor ő is csinál egy ilyen oldalt, és a kenyérpirító feltalálásával kapcsolatos információkat egy picit átírja a saját nevére, többek között készített magáról egy ilyen átfotoshopolt fotót, ami hát ilyen korabelinek tűnik, tudod, akkori fotónak tűnik, mintha mondjuk egy akkori század elejé skót tudósról készült volna.
És ugrik ki a kenyér.
Igen.
A háttérben.
Ez nem volt rajta.
Tudom.
És hát egyre jobban bővítette az ezzel kapcsolatos cikket, írást, konkrét sztorit mesélte le körül, hogy mi hogy történt, családfát állított fel, és mindent olyan stílusban csinált végig, ahogy az a Wikipédián olvasható, mondjuk az ilyen kibővítettebb írások esetében, és egyszer csak az lett, arra lett figyelmes, hogy kezdi felkapni a sajtó, a tévé.
Igen, hivatkoznak rá, elneveztek egy süteményt róla.
Igen. Mikor új címletet dobtak ki, nem is tudom, hogy az 50 fontos bankjegyről volt szó, hogy ki legyen az új személy, aki rákerül, majd kinek a portréja kerüljön rá, akkor ennek a McMastersnek a neve is felmerült egyébként.
Nekem a
mint egy híres kultfelt, és soha senki nem nézett utána ilyen fontos referenciaként tekintenek az emberek a Wikipédiára, meg itt egy kicsit azért belép még annak a témaköre, hogy mekkora hatalma van a leírott tartalomnak, tudod?
Igen.
És hogy gyakorlatilag attól függetlenül, hogy az internetes világ azért már eljött egy jó néhány éve, és tudjuk azt is, hogy ez nyilván veszélyekkel járhat, és nem mindig megbízható az adott forrás. Ettől függetlenül valahogy úgy, tudod, még mindig az a kategória van az embereknél, vagy az a gondolkodásmód, hogy de figyelj, leírták, tudod, az újság is megírt, akkor az úgy van. És hogy olyan fontosságot tulajdonítunk a leírt tartalomnak, hogy elképesztő, és készpénznek veszünk mindent, és valóban ez van tulajdonképpen. Tehát beszéljünk csak akár a horoszkópokról. Tehát, hogy tudod, az is, és vannak ezek az ilyen internetes horoszkópok, amik világos, hogy úgy keletkeznek, hogy egy generátor, egy program készíti őket, összedobálja a szokványos szófordulatokat, mondatokat, és ennyi, és mindig generál egy újat minden nap, és akkor ezeket az emberek elolvassák. De az emberek hisznek neki, mert egyszerűen nem is akarnak mögé látni, hanem bízni akarnak a leírt tartalomban, és itt is ez történik tulajdonképpen a Wikipédiával kapcsolatban, és azzal, hogy természetesen azért ez egy megbízható forrás, meg nyilván, hogy egy komolyabb múltra visszatekintő hát ilyen enciklopédia tudásbázis, amit tényleg, tehát oké, hogy szabadon szerkeszthető, de hát azért meg nyilván lehetetlenség teljes mértékben felügyelni folyamatosan. Itt van most 10 évig volt egy kamu személy, ugye a kenyérpirító feltalálása kapcsán ugye feltüntetve, de hogy így akkor is, tehát abár nyilván azért ezt valamilyen szinten csekkolják, és a Wikipédiában azért mondjuk azért is bízunk, mert az nyilván azért valamilyen szinten ellenőrzött tartalom. De hát na, ott is becsúszhat egy ilyen baki.
Most megpróbáltam egyébként.
Nem tűnik fel senkinek.
Beírtam, hogy Törőcsik Mari Wikipédia, kidobta az oldalát, és megpróbáltam most szerkeszteni a film szerepeinél lévő részt. És egyébként simán szerkeszthető, annyit ír, hogy a változásaid akkor lesznek közzétéve, ha egy erre jogosult felhasználó jóvá hagyta őket. Nem tudom, hogy ki az a felhasználó, jogosult felhasználó,
hát biztos, aki régi szerkesztő, tudod.
Jóvá hagyhatja, igen, aki ugye egyébként nem tudja használni az internetet, csak látja, hogy így jött valami, hogy Lajku Anett szerkesztette Törőcsik Mari filmszerepeit, és azt mondja,
nyilván azért
ok.
valamilyen tudod, felelősséggel jár ez a szerkesztői munka, vagy tudod, az, aki admin kategóriás, aki lehet, hogy utána jár azért, vagy járnak azért most már ezeknek a dolgoknak, hogy mennyire releváns az, amit te leírtál, viszont hát ugye 10 évvel ezelőtti történetről beszélünk, tehát akkor indult meg ennek az átszerkesztés, és akkor írta át ennek a bizonyos csávónak a nevét, aki egyébként valóban feltalálta valaki a kenyérpirítót, hogy Frank Shaylor volt, egy amerikai mérnök, és hát ő nyújtotta be a szabadalmi kérvényt a General Electric cég nevében, tehát ez a kenyérpirító feltalálásával kapcsolatos valódi sztori, elvileg. Nem tudjuk, de most már ugye kicsit bizalmatlanok vagyunk minden ilyen témával kapcsolatban.
Ezzel a történetek kapcsolatban az a legszimpibb, hogy ez az Ellen, ugye, tehát az Ellen apukája így megtalált a Wikipédián, nyilván rágooglizott a nevükre, tehát a család nevükre.
Igen, igen.
És ilyen örömmel újságolt el otthon, hogy jaj, képzelsz, fiam, hát a kenyérpirítót egy ugyanolyan nevű férfi találta fel, ahogy téged is hívnak, tudni, hogy valami rokonunk.
Igen, igen.
Felmenünk.
Örülött neki.
Mennyire
aranyos. Boldogságot töltött el a szívét. Mondta is egyébként a csávok, aki létrehozta ezt a kamu írást, hogy ez volt a csúcspontja, úgy itt ért el a jéghegy csúcsát, ugye ezzel a történettel. Hát na, ilyen könnyű átverni az embereket, és ez az a téma, ami aztán nagyon szerteágazó, és nekem mindig az a legendás magyar csávú jut eszembe, aki ilyen elképesztő átveréseket vitt véghez, és ilyen hasonló célt vezérelt, tehát csak egy kicsit jobban belásta azért magát, meg nem sérült ott meg úgy senki konkrétan, vagy tudod, nem szenvedett úgy kárt elvileg senki.
Persze.
De az a csávó most még él, azt hiszem, nem úgy teszem, hogy hívják. Rengeteget cikkeztek róla annak idején, most hogyha rákeresnék, majd rákeresek aztán, és akkor megmondom, hogy hívják. Az utolsó hírek vele kapcsolatban azok voltak, hogy nem tudom, most már így hontalan, meg izé, tehát azért indultak el eljárások, mert nyilván illegalitásba ment már az, amit ő csinált. De az a csávó az évekig papnak adta ki magát, orvosnak adta ki magát, pszichiátria, nem tudom, ilyen vezető orvosa volt, úgyhogy nem volt semmilyen végzettsége.
Jaj, tudom,
eladta a nyugati pályaudvar, nem tudom, tetőszerkezetét, ilyeneket csinált. És akkor tehát, ott is akkor kapta kézbe, amikor már bunttal indultak, jöttek a gépek ki, és akkor még egyszer utána néztek, és akkor mondták, hogy lehet, hogy nem kéne még, és akkor kiderült, hogy itt azért voltak kamu papírok, meg valami izék. És amikor megkérdezték az illetőt, meg készült azért vele számos interjú, hogy miért csinálta ezeket, akkor ő azt mondta, hogy igazából csak olyan érdekes volt neki mindig az, hogy mennyire kihasználható, és mennyire hiszékenyek az emberek.
Ez nagyon érdekes,
mert... Hogyha hitelesen adsz le valamilyen sztorit, legyen az bármilyen jelentéstartalmú.
Az egy dolog, amikor valaki ezt, hogy is mondjam, saját maga szórakoztatása miatt műveli, tehát hogy igen, most eladom a mondta a nyugati pályaudvarnak a tetőszerkezetét, és akkor megnézem, hogy hány hülye ember van, aki ezt meg szeretné vásárolni, vagy elhiszi, hogy ez eladó. Viszont van ennek egy másik oldala, amikor valaki elhiszi magáról azt, hogy ő most valamivel foglalkozik. Tehát, hogy mondjuk adott esetben mondtad, hogy ez a férfi mondjuk pszichiáter volt, tehát, hogy én konkrét személyt ismerek, aki ilyen igazából nem lehet eldönteni, hogy ő ilyen mániákus hazudozó, vagy ő tényleg elhiszi magáról ezeket a dolgokat, de annyira súlyos dolgokat művel, hogy így meg van győződve arról, hogy nem tudom, ő milyen nagy nemzetközi szervezetekkel együtt dolgozik a CIA-val, meg mindenet, tehát hogy nagyon érdekes ez egyébként, hogy mitől alakul ez ki? Hogy mániákus hazudozó az illető, elhiszi saját magáról azt, hogy ő egyébként én tényleg most itt együtt működök. Szerintem
könnyebb pontot egy ilyen szituáció, főleg, hogy az élet az még meg is erősít bizonyos pontokon ebben. Lehet. Megtaláltam, Bósa Istvánnak hívják.
Bósa István?
Él még 60 éves, most már törvénytisztelő polgárként szeretné lejönni az életét, mondta, hogy belefáradt, most az egészsége sem a régi. Fél életét börtönbe töltött, tehát kibejárkált a börtönből, mert mindig valami hülyeséget csinált. És itt vannak ilyen legendás csalásai. Nyugati pályaudvar tető szerkezetét ugye valóban eladta. Akkor pszichiátriai osztályon dolgozott egy kórházban, mint kezelőorvos.
De
majd főorvos.
De hogy lehet ilyen?
Érettségiesen volt. Évekig praktizált doktorként. De végül az egyik páciensnek rossz gyógyszert írt fel. A nővérke pedig beadta a páciensnek a pirulákat, és akkor a beteg meghalt. És akkor az ápolónő is börtönbe került. Tehát, hogy azért voltak itt ilyen súlyos dolgok, én ezt nem tudtam, én nem emlékeztem.
Jó, de most az ápolónő miért került börtönbe?
Hát, ő adta be. Nem vizsgálta felül, nem bírálta fel, vagy nem gondolt utána, hogy akkor mi van. Nyilván
igen, mert egyébként az orvosok hagyják, hogy az ápolónő felül vizsgálja,
de
vagy felül bírálja
akkor
nyilván.
Hát, a Székesfehérvári Egyházmegye egyik templomában évekig tartott miséket. De jó néhány esküvőn és temetésen is részt vett.
De ez milyen jó amúgy, nem? Tehát, hogyha érzel affinitást ezekhez a dolgokhoz,
és egyszer,
akkor...
És várja, és abszolút nem ment, senkinek nem tűnt fel a sztori, amíg Pehér egy rendőr is elment az egyik isten tiszteletre, amit ő tartott. És ő már korábban volt vele dolga, elkapta már, és felismerte a csávot.
Jó ég!
Most itten is remekül feltalálta magát, írja a cikk. Jó. Legtöbb magyar börtönnek kitűnő könyvtára van, bár iskolázaton a Csalókirály, de gyerekkorától szenvedélyesen szeret olvasni. Gyengé a jogi értekezések, gyakorlatilag betéve tudja a büntető törvénykönyv nagy részét. És de akkor jó. Így elég jó duma mellett még ezeket így
elhattam. Készítetnénk vele egy telefonost.
Igen.
A pannó
és akkor a börtönbe töltött évek alatt, és ugye hát így képezte magát, úgyhogy érdekes. Nagyon durva. Na, hát
de igazából tudod, tehát, hogy most azért meg lehet állapítani, vagy hogy mondjam, tehát azért felvetődik a kérdés, hogy ilyen esetben ki a hunyó, vagy ki a hülye. Tehát, hogy nem. Tehát, hogyha ő bekerül egy kórházba, és ott a pszichiátriai osztály főorvosa lesz, tehát, hogy ott hogy fordulhat elő ilyesmi?
Azért, mert tudod, a betegként mész. Nem ezzel fogsz foglalkozni, kiszúrd.
Hát de nem a betegnek kell kiszúrni az Zoli,
vagy nem.
Hanem a vezetőségnek.
Világos, de hogy így hát nem tudom, jó dumával eladta magát gyakorlatilag, tehát hogy így hamisított egy diplomát, nyilván nem nézett utána.
Hát ez nagyon jó, hát ez a napsztoria.
Vannak a mindennapoknak, vagy van a mindennapoknak egy ilyen általános körforgása, egy ilyen megszokottság, tudod, és ez egyfajta börtön mindenki számára, amikor te nem gondolkozol semmi, hanem rutinszerűen élsz. És gyakorlatilag, hogyha valaki ebből kilép, hátralép egyet, és kívülről szemléli a dolgot, és megnézi mondjuk a gyenge pontjait a történetnek, akkor ez a vége. Tehát ilyen ijesztően élünk gyakorlatilag, hogyha most jobban belegondolsz, vagy belegondolunk, mert ő is csak ezt csinálta. Meg hát én egyszer hallottam egy ilyen érdekes gondolatot e körül, hogy a csaló, annak az a munkája, hogy ő csaló. Tehát ő a nap 24 órájában, vagy amennyit te dolgozol a napi 8 órában, tök mindegy, ő csak azzal foglalkozik, hogy ezen gondolkodik, hogy hogyan lehet megtalálni egy gyenge pontokat, és hogyan lehet a másikat átverni. Te pedig nem ezzel foglalkozol. Tehát nyilvánvalóan meg fogja találni egy gyenge pontokat. Szóval vannak, és ők ezeket megtalálják. Csak hát na, ahhoz elhivatottnak kell lenni ebben a munkában, a csalás szakmában.
Tök jó üzenet jött. A párizsi Eiffel tornyot kétszer eladták, mivel az első eladás után szégyelte magát a vevő, ezért nem jelentette, és sikerült még egyszer eladni. Ez tök érdekes egyébként, igen. Tehát, hogyha ha én ott óriási. Elmegyek, és kiderül, hogy igazából az Eiffel tornyot szeretném megvenni, és kiderül, hogy ez tehát nyilván csalás van mögött, akkor tényleg benne van a pakliba az, hogy gáznak érzem magam, uh-huh. és szégyellem magam, és akkor nem berem nagyobbra, hanem inkább elsófordálok, és megvárom, hogy vegye meg valaki más inkább.
Hát na.
Nagyon jó. Hát
vannak izgalmas sztorik a nagyvilágból, és hát mi magyarok büszkék lehetünk, én azt gondolom, e tekintetben.